Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hát akkor halljuk azt a jó kis ige hirdetést. Miért mondom mindezt? Zsuzsi odajött hozzám, és azt mondta, és ez már nem egyszer történt a gyülekezetben mással is, hogy amikor valami nagy nehézség van egy Isten tisztelet előtt, akkor biztos az ördögnek a munkája, mert nem akarja, hogy elhangozzon az az ige hirdetés. És tudjátok mit? Ez tényleg jó ige hirdetés lesz. És nem azért, mert fejembe szállt itt, hogy ú, de jó, sokan vagyunk, meg sokan néznek, hanem hogy lehetne nem jó egy ige hirdetés, ha a Szentlélek munkálkodik benne. Nem azért lesz jó, amit én mondok, hanem ahogy a Szentlélek föl fogja használni. Én nagyon remélem, hogy a ti szívetekbe is. És nem is ez a jó szó, hogy jó ige hirdetés, hanem hogy Isten áldása lesz mindazon, ami elhangzik. Én azt szeretném, ha úgy tudnátok oda jönni majd az úrvacsorához, hogy átélitek, hogy igen, megszólított az Isten. Hogy valahogy egészen másképpen térdelek oda, tanulva ennek a vakembernek a történetéből, mint ahogy eredetileg terveztem. Én hiszem azt, hogy Isten szent lelke nem csak itt a kispesti evangélikus templomban, hanem szerte a nagyvilágban, ahol ma összejöttek, azt szeretné, hogy szóljon az ige, és Isten szent lelke az, aki megakadályoz minden ellenséges mozdulatot, dolgot, ami ezt próbálja megakadályozni. És ebben bízhatunk mi is ezen a mai délelőttön. Hát így hallgassuk most meg azt az igét, amit Anya Szent Egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt, és megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangélium 18. fejezetében a 31. verstől a következőképpen. Azután Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a proféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és koldult. Hallotta, hogy sokasság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak. Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Amen. Kedves testvérem, egy kicsit úgy vagyunk ezen a mai vasárnapon, mint az elmúlt héten, amikor ott volt a magvető példázata, és volt előtte egyetlen mondat, amire talán nem is gondoltunk, hogy mennyire fontos. Ma is talán hajlamosak lehetnénk arra, hogy egyből a vak meggyógyításának a történetét nézzük, de akkor valami nagyon fontos dolgot elveszítenénk. Mert mindaz, ami itt előtte le van írva, Jézusnak a szavai, és az, hogy arról beszél, hogy ő megy föl Jeruzsálembe, hogy meghaljon, ez nagyon-nagyon fontos, különösen így a böjti időszaknak a kezdetén. Azért fontosak ezek a mondatok, mert egyrészt Jézus előre megmondja, hogy mi fog vele történni. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, megalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Megértjük belőle egyrészt ezt, hogy mi fog történni, föl lehet készülni a tanítványoknak erre. A másik, ami a mi számunkra nagyon fontos, hogy jól lássuk és megértsük, hogy ami itt ezután történni fog a következő néhány hétben Jézussal, az egy teljesen tudatos dolog. Hogy Jézus nem sodródik az árral, hanem ő ezt előre eltervezte. Hogy van egy forgatókönyv, amit ő fontosnak tart végigélni. És nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Jézus itt ki volt szolgáltatva. A tanítványok néhány hét múlva azt látják, hogy Jézus megkötözik, látszólag tehetetlenül lögdösik őt ide-oda, míg meg is korbácsolják, leköpik, meggyalázzák. És Jézus azt mondja, hogy amikor ezt látjátok, egyet ne felejtsetek el. Mindezt én pontosan tudtam, hogy így lesz, és én ezt vállaltam. És azért fontos erről beszélni, mert ha mi kitűzünk egy célt magunk elé, akkor az a siker, hogyha annak a végén valami öröm vár minket. Ha az a célom, hogy legyen egy nyelvvizsgám, akkor nem azért tanulok, hogy de jó lenne 8-szor is megbukni és szenvedni, átélni ezt a rosszat. Pont a sikertelenséget éljük meg kudarcként. Ha valaki készül egy boxmérkőzésre vagy bármire, nem arra készül, hogy engem ott jól össze fognak verni. És ha jól összeverik, és azt mondja, hogy hát azért sikerült megvalósítani, amit szeretném, bár egy perc alatt 3-szor leütöttek és kiszámoltak, akkor nem fogja neki senki elinni, hogy ez a siker. És ebből az isteni szempontból kell megértenünk, hogy mit jelentett Jézus számára, most nem is azt mondom, hogy a siker, bár ezt a szót is használhatjuk, hanem mit jelentett Jézus számára ez az egész. Mert a sikerszót használjuk, Jézus számára az volt a siker, hogy teljesítem az én atyám akaratát. Bármi is az. És ezen az úton végig tudok járni, akkor teljesítettem be a feladatomat. És Jézus tudatosan készül erre. És pont erre figyelmezteti a tanítványait. És a siker helyett használjuk a cél szót. Azt mondja Jézus, az a célom. Nem vágyom rá. Mert rettenetes lesz. Elképzelni se tudjuk, hogy mennyire rettenetes, amit Jézus átél. Nem vágyom rá. De az a célom, hogy ennyire szeretlek titeket, és hogy ezt végigjárjam. És Jézus ezt pontosan elmondja a tanítványainak. És azt mondja Jézus, hogy én nem vagyok az öröm ellen. Én is fogok örülni, és ti is fogtok örülni. De nem annak az útnak a végén, amit a Golgotai keresztig láttok. Az öröm az később lesz. János evangéliumának 16. fejezetében ezt mondja Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Így most is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. Jézusnak a célja, az útja, az egy nagyon-nagyon komoly szenvedésen át vezet. De a cél az mégis az öröm. Nem véletlen, hogy amikor leírja, hogy megostorozzák, megölik, de a végén hozzáteszi, de a harmadik napon feltámad. De ezt úgy nem nagyon hallották meg a tanítványok sem. Jézus nem vágyódik a keresztre, nem készül rá élvezettel és örömmel, de egy magasabb rendű cél miatt vállalja. Tudatosan, felkészülten szembenéz a rettenetes jövőjével, hogy utána abból egy el nem múló öröm fakadjon. És mindez azért történik, mert ez benne van Isten tervében. Ezt Isten nem ott valamikor a Jézus megkeresztelésénél vagy születésénél eszelte ki vagy találta ki, hanem azt mondja Jézus, hogy az emberfián beteljesedik mindaz, amit a proféták már megírtak. Az Istennek ez a megváltó, szabadító terve évszázadok óta készen van, erről beszélnek, hogy ez fog történni. És most egészen közel jön ez az esemény azokhoz az emberekhez, akik ott voltak Jézus közelében. És ebből a isteni gondolkodásból Jézus kilép ugye az emberek közé, és ott vannak körülötte tanítványok, akiknek ezzel az egész információval valamit kezdeni kell, és ott lesz majd egy vakember is. És nézzük meg, hogy hogyan találkoznak ők Jézussal. Van egy nagyon fontos menetrend. Felmegyünk Jeruzsálembe, a pogányok kezébe adják, kigúnyolják, megalázzák, leköpik, megostorozzák, megölik, de a harmadik napon feltámad. És Lukács, amikor leírja az evangéliumát, hozzátesz egy ilyen megjegyzést, ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Van olyan a Bibliában, amikor hogy Isten rejt el emberek elől mondatokat, és sokszor talán a mi életünkben is van ilyen. Amikor utólag értjük meg, hogy mit akart az Isten. De itt nem erről van szó. Itt Jézus teljesen érthető, értelmes nyelven, ennél érthetőbben nem lehetne elmondani, ilyen rövid szavakba engem meg fognak ölni, le fognak köpni, ez teljesen egyértelmű. De nem akarták megérteni. Nem akarták megérteni, mert az a kép, ami bennük volt arról, hogy mi fog következni, az valami egészen más volt. És nézzük meg, hogy a Szentírásban, az evangéliumokban hol bukkannak föl ezek az árulkodó jelek a tanítványok életéből, amikor az Zebedeus fiak anyukája oda megy Jézushoz, és próbál protekciót kérni. Nem abban, hogy hadd legyen az én két fiam majd ott keresztre feszítve melletted, hanem majd a dicsőségben, hogy uralkodjanak. Valamikor a tanítványok vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Bennük ez a kép volt. Közeledik Jézusnak a királysága, és hát mi megkapjuk majd a jutalmunkat. És nem tudtak mit kezdeni ezzel az egésszel. Hogy azért kísérjük el Jézust, azért legyünk a tanítványai, hogy megnézzük, ahogy meghal. És az előző alkalommal beszéltem erről, hogy a tanítványok is azok között voltak a magvető példázatánál, akiknél az élet gondjai és nehézségei, üldöztetései kitépték a magot. A keresztnél már csak egy tanítvány volt ott. Az összes többi áldozatul esett ennek a mag kiszaggató kísértésnek. És így mennek ezek az emberek. És ezt el tudjuk képzelni, akkor értjük meg azt a fajta rideg szeretetlenséget, hogy a vakemberhez fordulnak. Ott vannak 3 éve Jézus mellett, és így a saját gondolataikba elmerülve mennek Jézussal, gondolkoznak mindazon, ami történt, és beérnek egy városba. És mi történik ott, amikor beérnek? Ott van egy vak ember, és elkezd kiabálni. És amikor kiabál, ott Jerikóban, ezt meghallják ezek az emberek, akkor azt élik át, hogy valaki megzavarta a gondolkodásunkat. Nem tudunk gondolkodni ezen. Mit kiabál itt ez az ember? És így zárult el előttük az, amiről Jézus beszélt. Fröle Károly ezt írja erről, természetesen nem a szavak jelentése volt érthetetlen, hanem az, hogy Jézussal mindez megtörténhet. Ellenkezett mindazzal, amit a messiásról tudtak és reméltek. Bezárult a szívük, ez ellenkezik azzal, és egyszer csak ott van egy ember, aki soha nem látta még Jézust, és számára Jézusnak a személye, az nem ellenkezik azzal, akit ő messiásnak képzel. És létrejön ez a találkozás. Nem tudom, talán ezt írtam a 3. pontnak is, hogy a gondolkozás zavaró gondok. Van ilyen, amikor az ember annyira befordul a saját gondjai közé, ugye többször emlegettem már a Bánkbánt, amikor megtudja, hogy mi történt a feleségével, és jön hozzá Tiborc a maga nyomorával, és azt mondja, hogy önnön kínom, úgy zokok, hogy szánni embert nem tudok. Van, amikor az embernek tényleg annyira nehéz a saját terheit hordozni, a saját életét, hogy lepattan róla másnak a fájdalma, hogy nem indul meg másnak a fájdalmán. Itt vannak a tanítványok, látnak, egészségesek, hallottak valami rossz hírt, de teljesen bezárul a szívük egy olyan szerencsétlen előtt, aki sokkal komolyabb terheket hordoz, mint ők. Aki talán soha nem látta még Istennek a ragyogó egét. És egészen durván és egészen megdöbbentő módon mondják, hogy rászólta, hogy hallgasson, hogy maradj csendben, mert zavarsz. És mintha azt mondták volna, hogy most hagyj Jézus, majd legközelebb. Csak ez az ember tudta, hogy nem biztos, hogy lesz legközelebb. És mi tudjuk, hogy nem volt legközelebb, mert Jézus soha többé nem járt Jerikóba. Jézus ezzel az emberrel soha többé nem találkozott volna. Ő megragadta azt a lehetőséget, ami ma van. Hogy ma hallja az ember az igét, ma tud Jézussal találkozni, mert nincs kezünkben a holnap. Ez az, amit megtörténik. És amiről én most szeretnék szólni, tényleg nagyon röviden, ne ijedjen meg senki, a vaknak a 7 hitbeli lépéséről. 7 nagyon komoly lépést tett ez a vak ember ebben a történetben, és azért mondom el mindezt, mert a mi Istennel való találkozásunk egészen odáig, hogy élő hittel tudjuk dicsőíteni az Istent, az ezeken megy át. És lehet, hogy most éppen valamelyik lépcsőfokon vagyunk. Lehet, hogy előrébb, mint egy éve, lehet, hogy visszaléptünk valahova, de valahol, valamelyiken magunkra fogunk ismerni. Az első, amin azt gondolom, hogy reménység szerint mi már túl vagyunk, ez az érdeklődés. Ez a vak ember ott ül az úton és érdeklődik. Mi más tehetett volna? Azért elképzeljük Jerikót, jól tudjuk, hogy egy nagyon-nagyon gazdag kereskedő város volt, hihetetlenül nagy átmenő forgalommal. Aki ott ült kinn az utcán, az mindenről tudott. Az biztos, hogy mindenről hallott, az összes pletykáról, mi történt a királyi udvarba, meg hallott talán valami tanítóról is, valami Jézusról. Érdeklődik, és ez nem egy intellektuális érdeklődés. Sokakban ott van ez, hogy hát Jézus, mint a nagy humanista, olyan érdekes, meg olyan szépeket mondott, egy-egy mondatát még be is lehet engedni olyan közegbe is, vagy környezetbe is, ahol talán nem keresztények vannak. Ez az ember, ez ott ül, hallott már Jézusról, és egyszer csak, amikor meghallja, hogy kijön arra, akkor nagyon-nagyon személyessé válik ez az egész. Akkor egyszerűen azt érzi, hogy nekem közöm kell, hogy legyen ehhez az emberhez. Nem elég, hogy hallottam itt róla pletykákat. Valami miatt valami vonz hozzá. És valami miatt támad egy hit a szívében, hogy ez a Jézus, ez tud nekem segíteni, bár még soha nem találkoztunk. És mit tesz ilyenkor? Kiállt. Ekkor így kiáltott fel: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Mert a vak nem csak hallott Jézusról, hanem el is hitte, amit mondtak róla, és elhitte azt, hogy igaz. És nem csak intellektuálisan érdeklődött, hanem felkiáltott: szükségem van rád. És itt lehet elveszíteni a gyülekezetet, mert itt mondhatja a gyülekezet azt, hogy oké, de hát mit kezdjünk ezzel? Istennek hála, mi látunk. Ha éppen egy jobb időszak van az életünkben, nem is vagyunk betegek, mi lenne nekem szükségem Jézusra? És ez talán a mai ígéretésnek az egyik legfontosabb pontjaink, megóv minket attól, hogy talán méltatlanul vegyük az úrvacsorát, mert rá kell döbbennünk arra, hogy lehet, hogy látunk, és egészségesek vagyunk, és ez nagyon-nagyon jó. De annál őszintébb, mélyebb felkiáltásunk ezen a mai délelőttön nem lehet, hogy könyörülj rajtam, mert szükségem van rád. Mert szégyellek visszanézni a mögöttem lévő hónapra, amióta úrvacsorát vettem, hogy miket követtem el talán, hogy milyen az életem. Mert nem csak akkor van szükségünk Jézusra, amikor nem látunk, fáj a lábunk, vagy anyagi nehézségeink vannak, vagy nem úgy sikerül a pontszáma felvételi, mint ahogy eltervezzük. Hanem itt is ott kell lenni, hogy szükségem van rád. Azzal a utca szélén álló fal mellől való kirobbanó kiáltással kell kiáltanunk, hogy szükségem van rád, Uram. Könyörülj rajtam. Mert annyi minden van az én életemben. Nem kell ahhoz vaknak lenni, hogy ránézzünk az életünkre, és ilyetten kiáltsunk fel Jézushoz, hogy könyörüljön rajtunk. Luther a 14 vigasztaló kép című írásában ezt írja: Isten tudja, hogyha teljesen megismerné az ember a benne lévő rosszat, egy szempillantás alatt elpusztulna. Magunk is megijednénk magunktól. Nekünk is van okunk újra és újra felkiáltani: Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! És akkor lesz igaz az úrvacsoravételünk, ha ezzel a rövid kis mondattal tudunk letérdelni ide az oltárhoz, hogy Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. És milyen jó, hogy ez a vak kiált. És hányan vagyunk, akik már sokszor kiáltottunk. De a harmadik lépcső az nem más, mint a kiáltás. Csak éppen a kitartó kiáltás. Rászóltak, hogy ő hallgasson, de ő annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam. Hányszor kiáltottunk már Istenhez valamiért? Egy napig, két napig, háromig, aztán vagy mások miatt, vagy a reménytelennek látszó dolgok miatt abba hagytuk. Ez az ember is mondhatta volna, hogy megtettem, kiáltottam, visszanyomnak, mit csináljak? De egyszerűen olyan vágy volt a szívébe, hogy nem adta fel. És tudom, hogy a gyülekezetben is vannak olyanok, akik évek, sőt évtizedek óta kiáltanak valakiért, valaki megtéréséért, vagy saját életükbe valamiért. És nem történik semmi. És jól tudjuk, hogy ennek két kimenete lehet. Az egyik az, hogy azt az igét kapjuk, amit nem nagyon szeretnénk, de el kell fogadnunk. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy több is adatott a testembe, háromszor kiáltottam az Úrhoz, de azt mondta, elég neked az én kegyelmem. Akkor Isten azt mondja, hogy ne kiálts, mert nem veszem el. Mert ennek a nehézségnek célja van az életedben. És van olyan, amikor Isten meghallgat minket. Lehet, hogy hosszantartó kiáltás után, de meghallgat és megadja azt, amit szeretnénk. A mi feladatunk, hogy addig kiáltsunk, amíg nem kapunk választ. Amíg nem történik meg a mi életünkben az, hogy megértjük, hogy miért van ez az életünkben. 102. Zsoltár, ez azért 1000 évvel íródott legalább a tanítványok élete előtt és a vakember élete előtt, de így szól: Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetbe vagyok. Fordíts felém füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem. Nagyon fontos ez a fajta kitartó imádság, méghozzá azért, mert könnyen el tudunk csüggedni. És ez nem baj. Mert az emberi élethez hozzá tartozik a csüggedés. Az a természetes, hogyha valaki ötször akar bemenni egy ajtón, és nem engedik be, akkor feladja. Az a természetes, hogyha már sokszor megütöttük magunkat valahol, akkor feladjuk, és azt mondjuk, hogy ez nekem nem megy. Pont az a nem természetes, hogy az ember mindezek ellenére tud kiáltani. És ez az Istennek az ajándéka, ez az a tűz, az a hit, ami ott élt ennek az embernek a szívében, hogy mégis folytatja kitartóan az imádságot. Mi történik ezután? A negyedik az, hogy megmozdul. Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Ez az ember nem csak a kéréseit sorolja, hanem amikor ott van, akkor lép is. Mondjak néhány példát, proféták. Mennyit panaszkodtak a proféták arra, hogy milyen gonosz a nép? Mennyit panaszkodtak talán arra, hogy milyen gonosz a pogány világ körülöttük? Kiáltottak az Istenhez, könyörögtek. És akkor Isten egyszer csak azt mondta Jónásnak, hogy igen, ennyire rosszak, akkor menjél. Ja, hát menni azt már nem akarok, legalábbis nem oda. Ézsaiásnak, Jeremiásnak azt mondta, gonosz a nép, igen, menjél, mondd el nekik ezt. És micsoda küzdelmek voltak ebben. Vagy micsoda küzdelem volt, amikor azt mondja Isten Noénak, hogy oké, te istenfélő vagy, megmozdulsz akkor, ha azt mondom, hogy építs egy bárkát. Tiszta őrület, nem? A templom kell elkezdenénk bárkát építeni, itt is összeszaladnának az emberek. Mozdulni sokszor nehéz. Kérünk dolgokat, és Isten kinyit egy ajtót, de lehet, hogy akkor megijedünk. És nem indulunk el. Legyünk ebbe bátrak. Ez az ember is, gondoljuk el, micsoda csalódás lett volna, ha oda megy, és nem gyógyul meg. És azt mondta, hogy ez kinyílt egy ajtó, Jézus hív, akkor ott meg fog történni, amit ő ígér. Nem fog becsapni engem. És így mozdul meg ez az ember. Elindul hittel, bár nem tudja, hogy mi vár rájuk. És ha megnézzük a zsidókhoz írt levélben a hithőseit, ott többször az van, hogy elindul, bár nem tudta, mi vár rá. Elindul, de nem tudta, hogy mi lesz. Mert Isten nem mutatja meg az egész utat. Azt mondja, hogy indulj el. És akinek van az életében ilyen, és ezen a lépcsőfokon van éppen, hogy nem tudja, hogy elinduljon, ne induljon, mi lesz a jövőben, azt mondja, indulj el, mozdulj. Minden visszahúzó erő ellenére. És a mi életünkben ritkában van talán külső visszahúzó erő. De belül bizonytalanság, csüggedés az ott lehet. Indulj el bátran. Ezután egy különleges dolog történik. Ez az ember kér. Oda hívja Jézus, és hát hogy megy oda ez az ember? Hát nem oda szaladt valószínűleg, valaki kezébe kapaszkodva, nem tudjuk mennyire látszott-e, hogy vak, talán még be is volt kötve a szeme, megérkezik így oda ez az ember, és akkor Jézus azt kérdezi tőle, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled? Hát mit? Nem tudom, mert legyen egy házam a rózsadombon, hát teljesen egyértelmű, hogy mit akart. De Jézus mégis megkérdezi. Ki mered-e mondani? Hiszel-e bennem annyira? Bele se gondolunk abba, hogy micsoda erő kellett ez a hithez. Hogy oda menni mondjuk akár az ékes kapunál az emberhez, és azt mondani, hogy aranyom és ezüstöm nincsen, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus nevében kelj fel és jár. És mi van, ha nem kelj fel? Ők biztosak voltak benne, hogyha ez Istentől van, akkor ez megtörténik. És ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. Merjük az Istentől valóban kérni ilyen dolgokat. Ne féljünk, merjük megfogalmazni, hogy mit szeretnénk. Itt is meg kellett fogalmazni az embernek, hogy mit szeretne, és azzal a hittel kellett megfogalmaznia, hogy én elmerem neked mondani, hogy mit szeretnék. Mert tudom, hogy megkapom. És ezután jön a két utolsó lépés. Az egyik az, hogy meggyógyul. Mondhatnánk azt, hogy hát ehhez neki sok köze nem volt. Hogy énekeltük a 66-os énekben? Te vagy ki az ember szívébe a hit virágát ültetéd. Ez nem tőle volt. De Jézus a gyógyulását mégis összekapcsolja a hitével. És ez egy nagyon fontos dolog. Mert vannak, akik ezt rosszul magyarázzák, és mi keresztények meg jól szeretnénk magyarázni. Azt mondja Jézus, láss, és hozzáteszi, a hited megtartott téged. Rosszul magyarázni azt jelenti, hogy összekapcsoljuk úgy a gyógyulását, hogy ez a vak hitének köszönhető. Mert annyira hitt, hogy meggyógyult. Nem, de olyan hitet kapott az Istentől, amit tudott, most használjuk ezt a szót használni. A Jézusba vetett hit volt a lényeg. Nem az, hogy ő valamit nagyon akart és sikerülni fog. De a Jézusba vetett hite volt a lényeg. Azt mondja Jézus, hogy az a hit, ami benned van, azt tartott meg téged. Mert ezt a hitet használtad, a bennem való hitet, amit tőlem kaptál, ezért változott meg az életed, ezért gyógyultál meg. A Jézusba való hitünk, ha tud ennyire erős lenni, akkor az tényleg csodákat képes megtenni. Azt mondja, Jézus, meggyógyultál, ez egy fizikai esemény, de itt többről van szó. Megtartott téged a hited Jézus mellett, és pluszban megkaptad a látás ajándékát is. A hit tényleg nagy dolgokra képes. Jézus azt mondja, hogy ha ezt mondjátok egy fának, meggyökerezik a tenger, vagy a hegy arrébb megy, Ez nem pusztán a mi hitünk, meg amit az agyunkkal tudunk itt, nem tudom én, hogy előidézni, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit. Ez egész nagy dolgokra képes. És a hetedik dolog, ami nagyon fontos, és sajnos sokszor nem természetes, gondoljunk a 10 leprás történetére, az, hogy hálát ad, és dicsőíti Istent. És követte őt dicsőítve az Istent. Rövid záró mondat, de nem természetes. És valahol itt vagyunk mi is ebben a történetben. Jó lenne úgy fölkelni innen, hogy a második lépcsőfoktól, amikor az ember kiállt, vagy a harmadiktól, amikor nagyon kiállt, úgy menjen haza, hogy dicsőíti az Istent. Itt van ez a vakember, aki egy névtelen valaki volt a tömegből, és igazi tanítvány vált belőle. Isten ma is ezt akarja, minél több tanítványt a tömegből, hogy így tudjuk őt dicsőíteni, és így tudjunk neki hálát adni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, sokszor fizikai, lelki valónkban is átéljük, hogy milyen nagy szükségünk van rád, és akkor tudunk kiáltani. Tudunk kiáltani, ha azon izgulunk, hogy kell-e mentőt hívni, vagy eltörte valamink. Tudunk kiáltani akkor, amikor azt érezzük, hogy talán nem tudunk kenyeret tenni az asztalra. Amikor talán egyedül érezzük magunkat, vagy becsaptak. De mi szeretnénk kiáltani akkor is, amikor talán minden rendben az életünkben. Mert akkor is rád szorulunk, és akkor is rád van szükségünk. Ez a vakember megtanított minket arra, hogy miként kell kitartóan kiáltani és hittel elfogadni a te ajándékaidat. És abban bízunk, hogy néhány év múlva egészségesen ugyanígy tudod hozzád kiáltani és neked hálát adni. Úrunk Istenünk, mi is így kiáltunk most hozzád. Így szeretnénk megérkezni a te oltárodhoz, veled találkozni. És te add, hogy valóban átéljük és megtapasztaljuk, hogy te vagy a mi reményünk sziklaszála. Te vagy az, akiben mindig bízhatunk, aki mindig elkísérsz minket, és velünk leszel. Amen.